Ez még mindig az életre szóló könyvek, és a saját kedvenceimet hoztam nektek megint. Sokszor kérdezik tőlem, milyen könyvet ajánlanék kifejezetten férfiaknak. Van egy kedvencem, amit szoktam ilyenkor emlegetni, ez még mindig bejött, de a nők is pontosan ugyanannyira kedvelik. Egyébként számos olyan dolog van benne, ami engem nem kötött volna le, ha nem így ír a szerző. Az emberek nem tudják, mire vágynak, amíg meg nem mutatjuk nekik. Steve Jobstól származik ez a mondat, és itt egy másik. Steve-nek halvány fogalma sincs a technológiáról. Ő csupán egy kiváló ügynök, de semmit sem tud a műszaki tudományokról, és szinte minden, amit mond és gondol, tévedés. Ez Bill Gates megállapítása. Hasonló mai idézetekkel találkozhatunk az Éjszaka fénye című regényben, pedig ez valójában az 1880-as évek végén játszódik, a technika nagy ágyúi között. George Westinghouse ebben a korban a vasúti fékezés problémáival foglalkozott, a légnyomásos fék fejlesztése után fordult a villamos energiatermelés felé. Thomas Edison a szénszálas izzólámpa feltalálója, de neki köszönhetjük a hengeres fonográfot, a mozgóképvetítőt, és ő az, aki megnövelte a Bell által feltalált telefon hatótávolságát. Aztán ott van Nikola Tesla, a váltakozó áramú motor, az energia vezeték nélküli továbbítása, az energiatakarékos világítás, a távirányítás, a nagyfrekvenciás elektroterápiás készülékek feltalálója, és a rádióé is, mindhármukról olvashatunk ebben a kiváló regényben. A feltalálók között pedig, mint egy villámhárítóként, ott van egy ambíciózus fiatalember, Paul Cravat, aki ügyvédként próbált meg ebben a körben helytállni, hogy miképpen, arról beszélünk Molnár Bertával, az Agavi kiadó munkatársával.
Abból kifőlök, hogy a főbb szereplők nagyon sokféle területről jönnek, már ezáltal tulajdonképpen egy csomó szakmába bepillanthatunk. És ott lehetünk gyakorlatilag bizonyos szakágaknak a megszületésekor, vagy megalapozásakor. Tehát, hogy például, ha csak a jogi részét nézzük, én azon rettentően meglepődtem, és marha jól szórakoztam, amikor a Paul ecseteli a különböző eljárásokat, meg stratégiákat, amiket kitalál, és akkor leírják, hogy hát igen, még egy viszonylag friss új ágazat az adójog, meg az adóügyek, és hát, hogy ennek még nem nagyon van precedens értéke, tehát, hogy ilyen dolgok, tehát, hogy egyrészt szemtanúk vagyunk. Másrészt nekem egy kicsit az is így kiütközött ebből, hogy nem sok minden változott azóta. Tehát, hogy azért az alapvető szisztémák és eljárásmenetek és a dolgok folyása azért az nagyon hasonló ma is.
Lehet, hogy erre például ráerősít az idézetekkel a szerző.
Az egy rendkívül izgalmas húzás szerintem Graham Moore-nak. Elég rövid fejezetek vannak, és minden fejezet elején az adott fejezethez, vagy éppen aktuális történésekhez kapcsolódóan ugye olvashatunk idézeteket. Ugye az 1800-as években élő feltalálóktól, tudósoktól, illetve a mai kor tudósaitól, feltalálóitól, többek között ugye Steve Jobstól, például Bill Gates-től.
Elmeséled, hogy mi a koncepciója a könyvnek? Tehát, hogy jönnek ők ennyien össze? És hogy milyen viszonyban vannak?
A könyv az alapvetően a 19. század, mondhatjuk szerintem, hogy az egyik legnagyobb szabadalmi peréről szól, ami ugye az izzólámpa körül robbant ki, hogy ki találta föl az izzólámpát. És ugye itt két fő felperes, az ugye Edison és Westinghouse. Az egyik kitalált egyfajta lámpát, a másik pedig azt tökéletesítette, és azt dobta piacra. És ez a fő vonala az eseményeknek, hogy ezt a szabadalmi pert próbálja meg mindkét fél megnyerni, és hogy eldöntsék, hogy ki akkor most igazából az eredeti feltaláló, vagy ki az, aki jogot formálhat ennek a találmánynak az árusítására. Mert ugye akkoriban még, hát azért Amerika nagy részében ugye az olajlámpák voltak használatban, és ezt azért úgy kell elképzelni, hogy ez egy elképesztő méretű beruházás, és óriási méretű bevételt jelenthet annak a félnek, aki jogosan megnyeri ezt a szabadalmi pert. Tehát itt nem valami aprócska kis dologról van szó, hanem tényleg ilyen dollármilliárdos beruházásról van szó. Tehát azért nagyon meghatározó ennek a pernek a kimenetele. És erre a perre Westinghouse felkéri Paul Cravat ügyvédet, aki egyrészt nagyon kiemelkedő tehetségű és fiatal jogász, de hát ugye teljesen tapasztalatlan pályakezdő, és ott találja magát gyakorlatilag egyszer csak az ország legnagyobb perének a kellős közepén, mint vezető ügyvéd.
A rettegett Edison előtt.
A rettegett Edison előtt, igen, ugye Edison azért is különösen veszélyes ügyfél, mert mindenki ugye ilyen csodaembernek tartja, aki megváltja a világot, és a találmányaival az egész Amerika és az egész világ életét jobbá teszi. És ezzel szemben felkérik ugye Polternak az ügynek a vitelére, és gyakorlatilag már az elején borítékolható, hogy ez egy megnyerhetetlen per, de ők mégis megpróbálják Westinghouse-al. És ez a fővonal az egész történetben, és itt kapcsolódik be egy mellékszálon, de később elég központi szereplővé válik, ugye Nikola Tesla, a szerb származású feltaláló, és szintén egy mellékágról, de főszerepbe kerül Agnes Huntington, énekesnő, aki szintén egy nagyon izgalmas vonal szerintem, és nagyon másfajta bepillantást enged abba a korszakba. Tehát egyrészt a feltalálók révén benézhetünk így a laboratóriumok mélyére, meg ott a kulisszák mögé, hogy mégis hogy működött egy ilyen, hogy kell ezt elképzelni, mi történt azokban a laborokban, hogy intéződtek ezek a dolgok. Agnes révén pedig beletekinthetünk a felső 10 000-nek a Manhattan életébe, a partikba, a csillogásba, és hogy igazából mi van ezek mögött.
Nagyon nagy figyelmet szentel a karaktereknek a szerző. Nagyon különböző emberek jelennek itt meg, más értékrenddel, más gondolkodásmóddal, más körökben mozognak. Mesélj erről egy picit, hogy milyen Edison.
392 pert szakított, azt hiszem, Westinghouse nyakába, tehát valami elképesztő mennyiségűt. Igen, ha csak a három feltalálót nézzük, van egy nagyon érzékletes leírás a könyvben, hogy hogyan jellemzi Paul őket már így a történet vége felé, hogy a Teslára azt mondja, hogy egy ilyen látnoki képességű géniusz. A Westinghouse-ra azt mondja, hogy iparos, az Edisonra pedig az, hogy kereskedő. És igen, tehát mindegyik kölyüknek megvan az a személyiségbeli jegye, amire így nagyon kiélezi az egész történetet. Tehát, hogy nagyon máshogy viselkednek ugyanabban a szituációban, és a mögöttes motivációik is, hogy miért annyira fontos nekik megnyerni ezt az egész pert, meg miért annyira kiemelt jelentőségű számukra ez a projekt, ez is szerintem nagyon szépen kiderül.
Az például érdekes, hogy Tesla abszolút ilyen autisztikus vonásokkal bír ebben a könyvben, nem tudom, hogy a valóságban mennyire, de ez eléggé föl van itt erősítve, és hogy az ő találmányai azok tulajdonképpen megjelent az ő szeme előtt, és úgy fejlesztette ki. Tehát, hogy előbb volt meg a gondolat, a kész termék maga, hogy fogalmazunk így, vagy eljárás, és aztán ő ezt megcsinálta.
Igen, tehát ez ott eléggé ki van domborítva, hogy neki ezek a szociális készségei, meg hogy hogyan illik viselkedni társaságban, hogyan kell megjelenni. Ez őt nem is érdeklik, és nem is foglalkozik vele. És azt sem érdekli, hogy ő most pénzt csináljon ebből az egészből. Tehát neki tényleg csak az a motiváció, meg az élet célja, hogy a fejében megjelenő képek, azok megvalósuljanak. És sokszor már tényleg elméletben tudja, hogy ez működik. Hiába soha senki még csak nem is hallott semmi ilyesmiről. Ő ezt tudja, hogy ez így működni fog, és neki összesen ennyi az egész életére a legfőbb motiváció, hogy ezeket a látomásait ő megvalósítsa.
Mennyire kell készpénznek vennünk mindazt, amit leírt Grahamur?
A dolgok, amik szerepelnek a könyvben, 90%-ban megtörténtek. Tehát a szereplők mindegyik létezett. Ezek az események megtörténtek. Moore azt írja, hogy ő mindösszesen egy-két lukat töltött be az események folyásában, amire nem talált valamiféle írásos bizonyítékot. Kicsit összébb is tolta időben is az eseményeket, meg felfelcserélgetett bizonyos dolgokat, de én azt gondolom, hogy elég nagy mértékben készpénznek lehet venni.
Graham Moore, az Éjszaka fénye című regényéről beszélgettünk. Most zene, aztán hozok még egy könyvet, ez egy science fiction lesz, az egyik legnagyobb kedvencem ebben a műfajban.